Kedves gyülekezet, mivel hallottuk már a hirdetéseknél, hogy ma délután gyermekünnepé lesz, és természetesen egy kis gyermekeknek szóló igehirdetés is elhangzik majd, akár el is hagyhatnám, de azért nem tudjuk, minden gyerek itt lesz, és röviden mégiscsak szeretnék hozzátok szólni, és nem más témáról most, egész nap foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy a gyermekek és a szülők. És én szeretnék nektek feleleveníteni egy történetet az Ószövetségből. Ugye mindnyájan hallottátok ezt a nevet, hogy Salamon király. És szeretnék nektek egy kis részletet olvasni a Bibliából, hogy ez a Salamon király hogy viselkedett az édesanyjával, ami mindegyikünknek példa. Királyok első könyvéből fogom idézni, ugye Királyok első könyve második fejezetéből, ahol azt olvassuk, hogy Salamonhoz ment, mikor ő már király volt, ugye régi időben tudjátok, a királyok trónon ültek, és fogadó órája volt, és ott ült a trónon a király, és jött az édesanyja valamilyen kéréssel. És így olvasom a Bibliában a következőt az írásban. Salamon király, amikor meglátta, hogy az édesanyja jön, hogy kér valamit, akkor a következőt olvassuk a 19. versben. Felkelt a király, és elében menve meghajtotta magát előtte, és leült a királyi székébe, és széket tetetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől, és akkor mondta, hogy kérjél, édesanyám. Hát tudjátok, a régi időben a királyokat azt olyan nagyon tisztelték, hogy még a szüleik is, meg mindenki meghajolt előttük, de látjátok, hogy Salamon király hogy viszonyult az édesanyjához. Ő leszállt a trónjáról, mikor látta, hogy közeledik az édesanyja, elé ment, ő hajolt meg előtte, aztán rendelkezett, hogy hozzanak egy széket az ő jobb keze felől, és az édesanyja oda üljön le, és úgy mondja el a kérését. Egyébként mindenki a király előtt hajolt meg, és állva mondta el a kérését. Hát most én azt szeretném kérdezni, hogy ti így tisztelitek-e édesapátokat és édesanyátokat. Sajnos sok gyereknél előfordul, hogy tud viselkedni, amikor idegenek vannak, vagy valaki a nagy emberrel találkoznak, akkor egész rendesen viselkednek. De a szülővel szemben sok mindent megengednek maguknak. Valamikor Luther Márton azt mondta, hogy mindenki úgy viszonyuljon a szüleihez, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük, mert annyit köszönhetnek nekik. És látjátok, Salamon is így viszonyult az édesanyjához, ő hajolt meg előtte, leültette jobb keze felül, a legnagyobb tisztelettel bánt vele. És én azt kívánom, hogy ti ezt a példát ne felejtsétek el, és ti is így viszonyuljatok a szüleitekhez, édesapátokhoz, édesanyátokhoz. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét a korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetéből idézem. A korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetének a 10. verséből a következőt idézem. Egy nagyon ünnepélyes, mindannyiunkat megszólító igét találunk itt. Ez az ige így hangzik. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék az szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Kedves gyülekezet, tényleg megszólító ige? Emlékeztet valamire, ami talán nincs minden nap a szemünk előtt? Legyünk őszinték, minden nap gondolunk erre? Pedig ez olyan dolog, hogy valójában boldog az a gyerek, aki kicsikorától tud erről, és az a jó, hogy attól kezdve, hogy tudomást szereztünk erről, minden nap a szemünk előtt van. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Ugye, ha itt a földön valakinek van valami peres ügye, akkor nagyon gondosan utána jár, hogy a törvények szerint hogy áll a helyzete, hogyan, mire számíthat az ítéletben. És itt viszont sokkal nagyobb tétről van szó, mint bármilyen földi ügy, és sokkal magasabb törvényszékről, mint bármilyen földi törvényszék. Mi az a nagy tét, sokkal nagyobb tét, mint ami bárkinek egy földi bírósági tárgyaláson lehet. Az, hogy itt nem egy cselekedetünket vizsgálják meg, amivel kapcsolatban valami törvényszegés gyanúja merült föl, hanem az egész életünket. És a tét pedig az, hogy az egész életünk megvizsgálása alapján, ami az szerint, amit a testben cselekedtünk, ugye, ahogy olvastuk, összességében, hogy örök életet nyerjünk azon az újjáteremtett földön, amiről ezt a gyönyörű jelentést olvassuk az írásban, hogy új ég és új föld, amelyben igazság lakozik. És vajon ez lesz annak az ítéletnek a végeredménye ránk részve, vagy pedig az elveszés? Ugye a Biblia, örülhetünk neki, szó sincs róla, hogy egy szóval is támogatná azt az elképzelést, amely sok keresztény fejében él, hogy vége láthatatlan szenvedés, a kárhozat. Nem, a Biblia azt mondja, elveszés. És a Biblia sohasem örök boldogságot és örök halált állít szembe egymással, illetve örök boldogságot és örök szenvedést állít szembe egymással, hanem életet és halált. És azért ne gondoljuk, hogy ha nem örök szenvedés a kárhozat, akkor hát legfeljebb elveszünk, mert az írás valami megrázó módon ír erről, hogy minden embernek végül meg kell jelenni az Isten ítélőszéke előtt, aki nem nyerhet üdvösséget. Ugye a Jelenések könyve 20. fejezete ezt egész drámai módon ábrázolja, hogy nagyok és kicsinyek, és megnyitatnak a könyvek, és megítéltetnek a cselekedeteik szerint, és mindenki adja a halottakat, a tenger is, és minden, és ezelől senki sem mehet el. És döbbenetes az, hogyha valaki itt szembesül azzal, hogy mit veszített, és mit nyerhetett volna, és ez most már jóvá tehetetlen, és csak magát hibáztathatja, nem tudja a felelősséget magától elhárítani. De Jézus megrendítő szavakat használt erre, hogy külső sötétség, vagy azt érzékeltette, az abszolút reménytelenség, elhagyatottság, ami már nem lehet változtatni. Máskor azt mondta, hogy sírás és fogvacogás, kétségbeesett sírást és emésztő félelem. Nekünk ezt sokkal komolyabban kellene venni, nem csak magunk miatt, de mások miatt is, akikhez Isten elküld, hogy az ő megmentésükért fáradozzunk. Tehát még egyszer mondom, sokkal komolyabb ítélet ez, mint bármely földi törvényszék előtt megállni, sokkal magasabb fórum a mindenható Istennek az ítélőszéke, és sokkal átfogóbb ez az ítélet, mert az egész életünkre vonatkozik, és sokkal nagyobb a tét, hogy örök életet nyerjünk azon az újjáteremtett földön, ahol Isten mindent helyreállít, amit eredetileg elgondolt, ahogyan eredetileg igen jónak teremtette a földet, vagy pedig elveszünk az ítéletünk meghallgatása, és az igazságának és az ítélet tényszerűségének, igazságosságának az elismerése mellett. Ha minket ez nem foglalkoztat, ha nem ezzel a felelősséggel élünk, ez egy végzetes könnyelműség, hiszen oly világosan olvassuk Prédikátor könyvében, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Az igazán komolyan gondolkodó hívő embert az egész életében foglalkoztatja. Mindig eszembe jut egy testvérünk, van már, nem hiszem, hogy itt valaki ismerte, vagy emlékszik rá, de talán Juhász György testvérünk, ő Hidason élt, gyülekezet vezető volt ott, és mikor megtudtuk, hogy komoly betegsége van, halálos betegsége, akkor elmentünk többen, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért. De ő nagyon komolyan csak ennyit mondott. Tudjátok, engem már csak egy dolog foglalkoztat, hogy hogyan állok meg az igaz bíró előtt. Ezt olyan mélységes komolysággal mondta. Engem már csak ez foglalkoztat, hogy hogyan állok meg a bíró előtt. Emlékszem az édesanyámra is, ő nagyon komoly szívbeteg volt, és éveken át halál előtt nagyon sok ilyen gyengeséggel küzdött, de tartotta magát, soha nem panaszkodott nekünk, soha nem beszélt a halálról, és pár nappal a halála előtt valaki jött hozzánk látogatóba, és hát ott beszéltek tervekről, és akkor ő azt mondta, ha még élek addig. A vendég azt mondta neked, erre nem kell gondolni. Édesanyám nagyon komolyan válaszolt, de igen, erre gondolni kell. Mert ha az ember nem gondol rá, akkor hogyan készül el? annyira bennem maradt ez a nagy szent komolysággal, ahogy mondta, én ebből tudtam meg, hogy noha nekünk soha nem beszél róla, és nem hagyja el magát, de őt foglalkoztatja a közeli halálnak a gondolata, és ezzel a keresztény komolysággal. És azt hiszem, tudjuk, hogy ez nem csak az idős emberek gondja, hiszen melyikünk tudja, meddig élünk. És abban az állapotban kerülünk a Krisztus ítélés széke elé, ahogyan az életünket befejeztük. És szeretném arra rámutatni, hogy azért is fontos, hogy ezt mi nagyon komolyan átgondoljuk, hogy mit tanít a Szentírás arról, hogy mit jelent megjelenni a Krisztus ítélő széke előtt, mert a mai kereszténységben teljesen elhallgatott a végső egyetemes ítéletről szóló tanítás. Ugyan hangzik még az Isten tiszteleteken az apostoli hitvallásnak ez a részlete, hogy Krisztus felment a mennybe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, de egyszerűen nincs róla tanítás, nincs buzdítás, nincs ösztönzése a hívőknek, hogy ezzel komolyan foglalkozzanak. Szeretnék néhány sort olvasni egy könyvből, ez nemrég jelent meg a Calvin kiadónál, és ez nagyon pontosan jellemzi, hogy az ítélethez hogy viszonyul a mai kereszténység, a nagy átlag, a tömegek kivéve, tisztelet a kivételnek. Ezt írja. A legtöbb mai keresztény hitéletében az isteni bíró trónja ténylegesen üres. És ha megkérdezzük-e mai keresztényeket, bizonyára szinte egybehangzóan azt fogják felelni, hogy ez jól van így, hiszen a bíróként értelmezett Isten mégiscsak egy félelemmel teli vallást jelenít meg, továbbá azt a tekintélyi alapon álló hitet, amely fenyegetéssel kényszerít helyes viselkedésre, ahelyett, hogy az ember megalapozott egyetértését próbálná elnyerni. Az e fajta hit alanya a feudális korok engedelmes alattvalója, nem pedig az újkor függetlenné vált felnőtt polgára. És egyáltalán komolyan fel kell tenni a kérdést. Az ítélet gondolatában és a hozzákötődő képzetekben nem valami eltorzult vallási fantáziával van-e dolgunk, amely pszichológiailag éppenséggel érthető ugyan, teológiailag azonban semmiképp sem igazolható. Még ma is találkozhatunk olyan emberekkel, akik egy elnyomó bíróisten által uralt vallásos életút következtében szenvednek. Mindez azt jelenti, a modern korban nem csupán feledésbe merült az ítélet gondolata, hanem célszerűtlennek, korszerűtlennek és felülvizsgálatra szorulónak is bizonyult. Az elterjedt felfogás szerint tehát nem kell sajnálni az ítélő Isten távollétét, ellenkezőleg a búcsúvétel a bíró Istentől, a középkori vallásosság egyik maradványától való régóta esedékes búcsút jelenti. Az üres bírói szék azt jelképezi, hogy erősödött a felnőtt vallásosság, és ez üdvözlendő. Lehet, hogy megdöbbent bennünket, aki sokat olvassa a mai kereszténység gondolkodásáról szóló irodalmat, azt már kevésbé, mert itt sokszor szoktam mondani, egy másfajta kereszténység van kialakulóban, ami annyira elüt a Biblia kereszténységétől, hogy már a rokonságot is nehéz felfedezni. És ha ezzel összevetjük azt, amit olvasunk Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy milyen üzenetet kell hirdetni a végidőben az ég közepéről minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, tudnélik ezt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, akkor ezen a háttéren, amit olvastam, mindenki értheti, hogy milyen hatalmas ez az üzenet, és mennyire kell ezt felkészülni arra, hogy ezt megfelelően, megszólítóan képviselhessük. De én most mégsem erről szeretnék szólni, hogy másoknak hogyan képviseljük ezen a háttéren az üzenetet, hogy eljött az Isten ítéletének órája, hiszen Krisztus eljövetele félreérthetetlenül közel van az idők jelei szerint, hanem én inkább arra szeretném most a hangsúlyt tenni, hogy nekünk személyesen mit jelent ez, hogy minket személyesen hogy szólít meg, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt, és hogy hogyan készüljünk fel arra, hogy megállhassunk ezelőtt az ítélő széke előtt. Megállnék először annál a kifejezésnél, hogy a Krisztus ítélő széke előtt kell megállni. Ez is olyan kár, hogy olyan sok keresztény nem tud erről, amit pedig az írásban olvasunk, Jézus nagyon egyértelműen mondta, azt mondta, az atya nem ítél senkit, az ítéletet egészen a fiúra bízta. És azt is megmondja, hogy miért, azt mondja, mivel, hogy emberfia. Én ezt Isten részéről egy olyan csodálatos intézkedésnek tartom, mert meg vagyok róla győződve, hogy az atya ugyanolyan igazságosan és szeretettel tudna megítélni minket, hiszen Isten a szeretet, hiszen Jézus mondta, hogy én és az atya egy vagyunk, de azért, hogy mi emberek meggyőződjünk, hogy az Isten milyen méltányosan ítél minket. Az atya senkit nem fog ítélni, hanem annak a fiúnak adta az ítéletet, aki emberfiaként élt a földünkön 33 és fél esztendőt, akiről azt mondja az írás, hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Minden emberi tapasztalatot jól ismer. Ez azonban egy pillanatig sem jelenti azt, hogy az ítélet felől úgy gondolkoznánk, hát Jézus ugye az irgalmas Jézus, ő biztosan megment minket valahogyan, hiszen emlékezzünk arra, amikor azt írja Pál apostol, hogy végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amit megad nekem az igaz bíró a manapon. Tehát igaz bírónak nevezi Jézus Krisztust. És emlékezzünk csak Jézus példázataira, ő elég félreérthetetlenül szólt arról, hogy az ítélet komoly dolog. Ugye gondoljunk az egyik példázatára például, ahol azt mondta, hogy menyegzői ruha nélkül, azaz az Isten országára megfelelő jellem nélkül nem lehet részt venni a menyegzőn, azaz nem lehet Isten országába bejutni. Másik példázatában elmondta, hogy a mulasztásos bűnök miatt is elveszthet az ember. Amikor egyel az ő legkisebb atyámfiai közül nem teszi meg azt, amit a szeretet parancsa szerint kellett volna. A talentumok példázatában elmondta, hogy ha az ember a neki adott életidővel, képességekkel nem gazdálkodik önzetlenül, nem kamatozta azt, hogy a szeretettel mások javára, ez is mit jelent az ítéletben, ezekről ő nagyon világosan szól. És akkor tegyük meg fel azt a kérdést, hogy mit vizsgál az ítélet. Ugye úgy olvassuk, hogy mit cselekedtünk-e testben, jót vagy gonoszt. De nehogy valaki félreértse és úgy képzelje, ami pedig egy nagyon népszerű, elterjedt gondolata általában az emberek, sajnos még a keresztények között is, hogy majd az ítéletkor ott van ugye egy mérleg, szokták ugye az ókori igazság istennőjét is mérleggel ábrázolni, és majd az egyik serpenyőbe Isten beleteszi a jó cselekedeteket, a másik cselekbe a rossz cselekedeteket, és amerre a mérleg billen. Nem, a Biblia nagyon részletesen kifejti Isten ítélkezésének az alapelveit, és az egyáltalán nem így működik. A legelső, amire a figyelmet szeretném felhívni, ami örömhír és vigasztalás nekünk, hogy Isten mindenkor készséges a megbocsátásra. És ugyan azt mondja a Biblia, hogy minden cselekedet Istennél fel van jegyezve, minden titkos dologgal együtt, azt mondja az írás, még ha lúgban mosakodnál sem, és tudod eltávolítani, akkor is feljegyezve marad a te álnokságod én előttem, de viszont minden törvényszegésünket, minden bűnünket rendezhetjük Istennel, és ha magunkat elítéljük ezért, és szívből bocsánatot kérünk, és a Krisztus áldozata alapján kegyelmet kérünk, akkor ezt megkaphatjuk. És ezért azt tudom mondani, hogy ha mi szeretnénk komolyan venni az ítéletet, hogy meg kell állnunk a Krisztus ítélőszék előtt, akkor mindenek előtt úgy készüljünk erre az ítéletre, hogy folyamatos legyen az életünkben az önvizsgálat, és folyamatosan rendezzük minden hibánkat és minden törvényszegésünket. Ne legyen egyetlen egy olyan dolog sem az életünkben, ahol mi vétkeztünk az isteni szeretet törvény szerint, ahol áthágtuk ezt a körvényt, ahol önzően, szeretetlenül cselekedtünk, szóltunk, gondolatban, szóban, akárhogyan, és ezt Istennel nem rendeztük, és bocsánatát nem kértük. Márpedig tudjuk, hogy milyen könnyelműnek lenni a bűnrendezés tekintetében. Természetesen senki sem képes arra, hogy mindent felfedezzen, ami az életében áthágás. Néha az embernek olyan érzése van, hogy mintha megyek a réten, és nem tudok lépni egyet, hogy el ne tapossak fűszálakat, meg mezei virágokat, ugyanúgy szinte az életben alig van olyan lépésünk, könnyen az ember pillanatok alatt áthágja az isteni szeretet törvényt. Az, mert Isten az törvénynek a mércéjét nem szállíthatja alább. az tökéletes igazságosságot és tökéletes szeretetet kíván. De ezért olyan nagyon kegyelmes Isten, rendelkezés Isten részéről a keresztség és az úrvacsora. Mert ugye ott mit tesz Isten? Azt mondja, hogy ha te felülbírálod, és ha nem is tudsz mindenre egyenként emlékezni, de az Isten lemossa a te bűneidet, egy összegben ad bűnbocsánatot. A keresztségkor az előző életedre, az úrvacsoránál az előző időszakra, hogyha amit tudsz, azt lelkismertesen megvizsgáltad, elrendezted, és komolyan számolsz azzal, amit Reményik Sándor egy versében így fogalmazott meg, ha számba vetted mind-mind a bűneid, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj egy hőimát. És az Isten kegyelmes arra, tudja a mi gyarlóságainkat, még az emlékezünk se tökéletes, az erkölcsi iránytűnk sem tökéletes. De ha alapvetően szembefordulunk a bűntörvényével, és szívből akarunk az Isten szeretett törvénye irányába hatni, és elismerjük ezt, hogy még csak mindent felismerni se tudunk, még csak mindent úgy megmánni sem tudunk, de élünk az Isten felkínált kegyelmével, a keresztségben, az úrvacsorában, akkor Isten időről időre, újra és újra, hogy így mondjam, rendezi a mi számlánkat, és újra tiszta lapunk van, és megint indulhatunk előre. De ezt tényleg nagyon komolyan vegyük. Ne tűrjünk meg rendezetlen bűnöket az életünkben is, amire a Szentlélek rávezet, hogy érezzük be, hogy ez hiba volt, ez bűn volt, akkor ne késlekedjünk, ne várjunk. Ugye a mi atyánkban Jézus arra tanított, hogy minden nap mondjuk el, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Ha lelkismeretes az önvizsgálatunk, minden nap találunk, amire azt mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Már hála Istennek azért lehetnek olyan időszakok az életünkben, amikor annyira Istennel járunk, mert ha Istennel járunk, akkor nem. Akkor nagyon-nagyon lehet előre haladni. De a gyakorlatban legtöbbször sajnos még itt bukdácsolgatunk, és szükséges, hogy ezeket naponta rendezzük. És ugyanúgy, ahogy mondtam, a keresztség és az úrvacsora által is kegyelmet nyerjünk. És ami még ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy mi is megbocsássunk. És erre nagyon vigyázzunk, hogy nehogy valakikkel szemben engesztelhetetlen ítélkezés és harag és neheztelés legyen bennünk, úgyhogy szinte már nem is az üdvösségüket kívánjuk, hanem a vesztüket meg, hogy az Isten jól megbüntesse őket. Ezekkel az indulatokkal nagyon-nagyon vigyázni kell, mert hiszen Jézus ugye elmondta a mi atyánk végén, hogy így imádkozzunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Sőt, ott egy olyan ige alak van a görög nyelvben, hogy tulajdonképpen így is fordíthatnám, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát egyidejűleg, miközben Isten bocsánatát kérjük, egyidejűleg mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És Jézus még nyomatékkal hozzátette a végén, hogy mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek is megbocsátati mennyei atyátok, de ha nem bocsátjátok meg az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Egy nagyon fontos intelmet találunk Máté evangéliuma 5. fejezetében, a 25. és 26. versben. Úgyhogy sokszor vizsgáljuk meg az érzelmeinket azokkal szemben, akik ellenünk vétkeztek. Ezt nagyon sokszor vizsgáljuk meg, mert Jézus arra tanított, hogy szeresd ellenségedet, kívánd az üdvösségét, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ha azt vesszük észre, hogy nem tudnék az üdvösségért imádkozni valakinek, hanem csak a harag és a kárhoztatás van bennem, ez egy nagyon veszélyes lelki állapot. És nem tudom szívből kívánni, hogy bárcsak megtérne és bárcsak üdvözülhetne. Szeretném olvasni Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 25. és a 26. verset, ezt mondta Jézus a hegyi beszédben. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetében a 25. és 26. vers. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Ugye képies beszéd, de értjük, hogy miről van szó. Azt mondja, ha neked olyan ellenséged van, akinek nem tudsz megbocsátani, ez az ellenség téged a bíró kezébe adhat. Az engesztelhetetlen, kárhoztató, meg nem bocsátó lelkületed miatt. És azt mondja, hamar békélj meg vele, míg az úton vagy, vagy amíg az életed tart, nehogy ez az engesztelhetetlen, meg nem bocsátó lelkület téged a bíró kezébe adjon. Tehát erre nagyon komolyan kell ügyelnünk, mert Isten ezt a kettős mértéket nem hagyja jóvá, hogy mi elvárjuk, hogy ő nekünk akár egy nap 77-szer megbocsásson, mi viszont nem vagyunk hajlandóak így viszonyulni egymáshoz. Ugye mindenki emlékszik az adós szolga példázatára, aki kegyelmet nyert, 10 000 talentumot is elengedett neki a példázatbeli király, mint ahogy az Isten is elenged akár 10 000 talentumot is. Jézus világosan mondta, hogy nincs olyan fajta bűn, amire az ember bocsánatot nem kaphatna, ha megbánja, ha elítéli magát miatta, ha Krisztus áldozata alapján kegyelemért folyamodik. Így mondta, minden bűn és káromlás megbocsátatik az embereknek, még ha valaki az emberfi ellen szól, az is. De ha mi nem vagyunk hajlandóak egymásnak megbocsátani, ha mi ilyesmit tartunk fönn, akkor ez a bíró kezébe ad. És utána egy másik fontos dolgozra kell gondolnunk az ítélettel kapcsolatban. Az ítélet egyrészt ezt vizsgálja, hogy hogy áll a számlánk. Mindent rendeztünk-e Istennel Krisztus áldozatába vetett hittel. Nincs-e olyan törvényszegésünk, amiben magunkat igazoljuk, amit nem bántunk meg, nem rendeztünk el. A másik, amit az ítélet vizsgál, az, hogy a gyakorta elnyert bűnbocsánat és kegyelem, az valami gyümölcstermést eredményezette az életünkben, vagyis a hála Isten iránt. Ezért a hatalmas, újbóli ingyen kegyelemért, hogy újra visszavisz a gondviselésébe, ez ösztönzötte minket arra, hogy igénybe vegyük az ő szent lelkét az életünk megváltozására. Ez egy óriási kérdés. Ugye szeretnék olvasni egy igét a zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből a 7. és 8. verset, egy nagyon elgondolkoztató példázat. Tehát a zsidókhoz írt levélből idézem, a 6. fejezetből a 7. és 8. verset. A példát azt hiszem jól meg fogjuk érteni. Mert a föld, amely beissza a gyakorta ráhulló esőt, és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől. Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett, közel van az átokhoz, és annak vége megégetés. Ugye a természetvel vett példán megértjük, hogy a földnek is meg kell hálalni a művelését, a gyakorta ráhulló esőt, és ha csak tövist és bogáncskórót és gazt terem, akkor tudjuk mi ennek a vége. De ha pedig hasznos füvet teremt, azaz gabonát terem és hasznos növényeket terem, akkor az áldás nyer Istentől, és ez most az ránk emberekre példázat. És azt akarja mondani, hogy Isten hányszor kegyelmezett meg nekünk életünkbe, gondoljuk végig. Hányszor bocsátott meg, hányszor részesített gondviselésében, különleges kegyelemben, és ez a gyakorta ránk hullott áldott eső mit eredményezett? A cselekedeteink megváltozásában, a jellemünknek a megváltozásában ugyanazon a szinten vagyunk, vagy pedig változás állt be. Ugye erről nekünk nagyon komolyan kell gondolkoznunk, hogy ránk melyik eset érvényes. Azt olvassuk a Péter apostol 2. levelében, az 1. fejezetben, azt írja, hogy Isten mindennel megajándékozott minket, ami az igaz életre való, hogy azok által isteni természet részesévé legyetek, írja az apostol. Tehát mi isteni természet részesévé lehetünk, olyan jellemet fejleszthetünk, mert Isten mindennel megajándékozott, ami ehhez szükséges. És a következő versben így folytatja, ugyanerre pedig teljes igyekezetet fordítva. Ez a kérdés, hogy mi fordítunk erre teljes igyekezetet, mert Isten a maga részéről mindennel megajándékozott, megnyitotta az utat, hogy mi isteni természet részesévé legyünk, de mit terem a mi életünk, milyen gyümölcsöt terem mindezeknek a nyomán. Ugye a Szentírásban Ezékiel könyve 18. fejezetében olvassuk az Isten ítélkezésének az alapelvét, és ez annyira megindító és elgondolkoztató. Így olvasom Ezékiel könyve 18. fejezetében a 21. verstől. Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatomat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. A gonosztevő is indulhat reménységgel. Mert azt mondja, ha megtér, ha bűnbocsánatot kér, nyer, és ennek nyomán elindul az életében, igénybe veszi azt a segítséget, hogy megtartja minden parancsolata, a törvény szerint igazságot cselekszik, élvén éljen, meg ne halljon, semmi gonoszságáról emlékezés nem lesz. De elmondja a fordítottját is. Ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, amelyet a hitetlen cselekedett, cselekszik, talán éljene, semmi igazságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, amelyet cselekedett, és az ő vétkért, amelyel vétkezett. Ezekért meg kell halnia. Az ember komolyan elgondolkozik rajta, hogy vajon mi annyi kegyelmi lehetőséget kaptunk, és milyen irányba haladunk, a megváltozott élet, a krisztusi jellem irányába haladunk, vagy visszafelé tartunk, és sokféle utálatosság bejön az életünkben, és ezeket megengedhetőnek tartjuk, mert Isten a mi életünknek a végeredményét fogja nézni, amivé lettünk, hogy ebben az állapotban bejuthatunk az Isten országába, és lehetett a múltban valakinek akár mekkora eredményei, meg akármilyen nagy jó cselekedetei, de ha az élete végeredménye az, hogy a jelleme negatívvá fejlődött, nem előre, nem pozitívan, alkalmatlanná tette magát az Isten országára, akkor semmi igazságáról emlékezés nem lesz, a korábbi igazsága nem fogja őt megmenteni. És amikor az ember ezeket nagyon komolyan végig gondolja, akkor eljutunk oda, hogy hát végül is mi az, ahova el kell jutnunk, mi az, amit Isten mérlegelni fog az ítéletben. Idézném Jézus hegyi beszédéből Máté evangélium 5. fejezetének a 8. versét. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Nem azt mondta Jézus, hogy boldogok, akiknek az életük hibátlan, foltalan, hanem azt mondta, akiknek szívük tiszta. Tehát ez a kérdés, hogy tiszta szívhez jutunk-e, amely nem ismer megalkuvást a rosszal, a bűnnel. Ez a kérdés. De ha mi csak mindig kérjük a bűnbocsánatot, és ennek nyomán nem indul el az életünkben egy pozitív változás, akkor a szív megkeményedik, akkor a szív ellangyosodik, akkor a szív közömbössé válik, elveszti a lelkiismeret, az érzékenységét. És az Isten pedig ezt fogja nézni, tiszta szívű-e? Mert ugye a test elporlad, vagy elváltozik, de a személyiségünket, a gondolatvilágunkat, ahogy letettük a halál pillanatában, vagy Jézus eljövetelkor, úgy lép az ember Isten országába, hogy a szíve tiszta-e, a lelki világában magával viszi-e a bűn fertőzését az Isten országába, vagy nem? Ez a kérdés. Isten ezt vizsgálja, ebből a szempontból nézi a cselekedeteit, hogy az mit tükröz, hogy ez az ember tiszta szívűvé vált-e, aki nem ismer megalkuvást a rosszal, aki teljes személyiségével az isteni szeretett törvény, az isteni igazság oldalára állt. És ezért az ítélet bizony komoly dolog. De mindegyikünknek esélyünk van rá, hogy eljussunk a tiszta szívhez. És én azzal szeretném befejezni, hogy néhány szót szeretnék szólni az üdv bizonyosságnak a kérdéséről. Ugye ezt szokták úgy keresztények is egymás között vitatni, és sok félreértés van ezen a téren. Van, aki azt mondja, hát abban én halálom pillanatáig nem lehetek biztos, hogy vajon üdvözülök-e. Hát az merészség lenne, ha azt gondolnám, hogy én üdvözülök. Ezzel kikísért állomásra egy házaspár valahol egy vidéki gyülekezetben is, nem régen keresztelkedtek, és olyan tényleg olyan őszintén mondták, hogy hát ugye azt mi soha se lehetünk biztosak, hát ne legyünk elbizakodottak, az majd kiderül a végítéletben, hogy üdvözülünk-e. Én csak ennyit kérdeztem vissza, akkor minek élni? Akkor érdemes élni, küzdeni? Nem, igen, lehet üdvbizonyosságunk, csak nem a saját érdemeink alapján, csak nem annak alapján, hogy mi kiértékeltük, hogy mi már megfelelőek vagyunk, hanem egészen más alapon. És erről a más alapról a következőképpen olvasunk a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében. De előzőleg még elmondanám azt, hogy Pál apostol példaként hozza a versenyfutókat a korintusiakhoz írt levelében, és azt írja, hogy hát akik egy díjért futnak, azt mondja, mindnyájan futnak, de a végén egy veszi el a jutalmat. és azt mondja, ti úgy fussatok, hogy elvegyétek. Vagyis azt akarja mondani, hogy itt mindenki esélyes, hogy szélba jusson, és elnyerje a jutalmat. Nagyon nagy különbségek lehetnek közöttünk, és ugye gondoljuk, Jézus is beszélt 11 órás munkásokról is, sok minden lehet, de a célba jutás mindenkinek lehetséges, úgy fussatok, hogy elvegyétek. Azt mondja az ige, hogy ha valaki nem szabályszerűen küzd, nem koronáztatik meg, de elmondhatjuk a fordítottját. Mindenki megkoronáztatik, aki szabályszerűen fut. Mindenki célba ér, aki szabályszerűen fut. És milyen a szabályszerű küzdelem? Olvasom a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből, ezt írja. Nem mondom, hogy már elértem, vagy tökéletes volnék, mondja az apostol önmagáról, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Értjük, mit mond ez az ige? Mi magunkban nem vagyunk. Az ítélet pillanatára se leszünk olyan tökéletesek, hogy a bűnnek semmi nyoma már bennünk, és a cselekedeteink azok mind csupa tökéletesség. De azt mondja az apostol, nem mondom, hogy már tökéletes volnék, de ha igyekszem, hogy elérjem. Ha nem az van, hogy ellustulok, elkényelmesedek, csak zsebre teszem az Isten gyakori kegyelmét, aztán folytatom ugyanúgy. Hanem ha ez van, hogy igyekszem, hogy el is érjem, akkor ki fog engem megragadni, és ki fogja véghez vinni bennem, és munkálni azt, hogy célba jussak? Azt mondja, miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Hát nem a mi teljesítményünk, hogy célba jussunk. Az Isten szent lelke dolgozik az emberben, de ez kell, hogy én akarjam, kell, hogy ezt kérjem. Utána így folytatja, egyet cselekszem, azok, amelyek hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben vagyunk. Azt mondja az apostol, higgyem, hogy amit elrendeztem Istennel, amire bűnbocsánatot nyertem, azt Isten még egyszer elő nem veszi. Azt az utolsó ítéletkor, hogy a minden cselekedetet előhoz, de ami megbocsátott, az megbocsátottként kerül elő, amely már, hogy így mondjam, nem tétel a végítéletben, az rendezett. Ezt mondja, ezeket komolyan hisszük, és hátam meget hagyva, amelyek pedig előttem valva, nékig dőlve, célegyenest igyekszem. Érezzük, hogy ez a kifejezés mit mond? Neki dőlve, célegyenest igyekszem. Sokszor földi célokért mi úgy neki tudunk dőlni és célegyenest igyekezni. És azért, hogy örök életet nyerjünk, azért, hogy elnyerjük az igazság koronáját, azért ilyen kis lanyha mozdulatocskákat teszünk. De ez nagyon kockázatos és nagyon veszélyes. Azt mondja, célegyenest, neki dőlve, célegyenest igyekszem előre. A Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Ez a szabályszerű küzdelem. Ha folyamatosan rendezem, és ami hátam mögött van, azon már nem gyötrődöm, hiszem, hogy Krisztusért az ő golgotai áldozatát Isten megbocsátotta, de nagyon komolyan veszem azt az időt, azokat a lehetőségeket, amelyek előttem vannak. És hálával az Istennek a nagy kegyelméért, hogy ennyi minden ellenére elfogad, és velem van, azért az ember igényli, kéri, hogy az Isten munkálkodjék benne, és gyümölcstermése legyen a gyakorta Istentől elvett kegyelemnek, hogy eljussunk a tiszta szívig, amely már nem ismer megalkuvást az önzéssel, a bűnnel, amelyben az Isten szeretett törvénye uralkodik. Nem ezt ígérte Krisztus? Azt mondta, ha mi engedünk neki, azt mondta, az én törvényemet az elméjükbe és a szívükbe írom be. Tehát Isten a cselekvő, az ember pedig az együttműködő. De az emberi együttműködés nélkül az Isten nem cselekedhet. És ezért én szeretném még egyszer szívünkre kötni az ünnepélyes igét. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélők széke előtt, azt szerint, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. És nem tudjuk, hogy ez mikor fog történni, nem tudjuk, mennyi az az idő, ami előttünk áll. És Istennél a 11 órás ugyanannyit kap, mint aki az elején indul. Ahol most vagyunk, azon a ponton fontosnak tartsuk azt, hogy a bűnrendezés az ige szerint meglegyen az életünkben, ebben nagyon lelkismeretesek legyünk. Nagyon vigyázzunk arra, hogy ne legyen meg nem bocsátó, engesztelhetetlen, kárhoztató, ítélkező lelkületünk senki iránt. Ugyanúgy érezzünk emberek megmentésért, mint a Krisztus. Mert így mondja Jakab apostol, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. De nagyon szépen mondja, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Mert a tiszta szívet keresi az Isten, ami az Isten lelkületéhez hasonló. És célegyenesnek időlve igyekezzünk a cél felé, hogy elnyerjük az igazság koronáját, és Isten a jó dolgot, amit elkezdett bennünk, befejezhesse a Krisztus Jézus napjáig. Pál apostol vallomását idézem lezárásképpen, ugye azt írta az apostol, őnek is volt üdvbizonyossága. Ugye, így írt halál előtt. Ugyanakkor, miközben elismert, hogy nem vagyok tökéletes. Azt mondta, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amit megad nekem a manapon az igaz bíró. És hogy folytatta? Nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Mintha azt mondta volna az apostol, ugyanezen az alapon mindenkinek lehet üdvbizonyossága, ugyanezen az alapon mindenki bízhat abban, hogy Isten megadja neki az igazság koronáját a manapon. És mi kell ehhez? A nemes harcot harcolni. Sohasem elkényelmesedni, és a hibáinkkal megalkudni, hanem egy pillanatig sem elkényelmeskedni. A nemes harcot önmagunk ellenében, azt becsülettel küzdeni. A második dolog, a futásomat elvégeztem, és ugye mit nevezett az apostol futásának? Azt mondta, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Ez pedig azt jelenti, hogy a másokért való szolgálatból kivesszük a részünket, nem önmagunknak élünk. Mindegyikünknek van egy futásunk, mindegyikünk számára vannak jó cselekedetek, amiket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk, hogy ne önmagunknak és ne önmagunkért éljünk, és részt vegyünk az emberiség megmentésért való erőfeszítésekben. És az utolsó is a hitet megtartottam, és ez a legdöntőbb. Mert mindnyájan hit és kegyelem alapján üdvözülünk. És a hitet megtartani abban nem annyi, hogy az elméleti hitet, hogy Isten van, vagy Krisztus áldozatában hiszek, vagy a Bibliában hiszek. A hitet megtartani azt jelenti, hogy pontosan tudom, hogy én milyen méltatlan vagyok, pontosan tudom, hogy én Krisztus nélkül elveszhetnék, de teljesen bízom az ő kegyelmében, az ő érdemeiben, és nem csak bízom benne, hanem ezért a hála elkötelez engem arra, hogy együtt működjek az Istennel, a saját jellemem megtisztításában, és a másokért való szolgálatban. És ezen az alapon, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, mindenki bízhat az igaz bírónak a felmentő ítéletében. Ugye, hogy nem rémisztő az Isten ítéletéről szóló tanítás, hanem felemelő, ösztönző, de ugyanakkor ünnepélyesen komoly. Tehát a Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ne kétségbeessünk az ítélettől, ne féljünk az ítélettől, de vegyük igen-igen komolyan, és legyen felemelő számunkra, hogy itt mindenki, aki fut, célba juthat. És mindenki elnyerheti az igazság koronáját, ha szabályszerűen küzd. Amen.
Énekeljük közösen a 193-as énekünk első három versét. Tehát a 193-as ének első három versét énekeljük. térdeinket meghajtva imádkozunk.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy ez az ige ma is megszólít minket, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell állnunk a te ítélő széked előtt. De köszönjük, Urunk, hogy ez annyi evangéliummal, annyi bíztatással van tele, de ugyanakkor mégis mélységesen komoly és személyválogatás nélkül igazságos a te ítéleted, ezt mi tudjuk. Ezért kérünk, Urunk, bocsásd meg a mi sok resszívűségünket, kényelmességünket, ellangyosodásunkat, és kérünk, segíts az apostolról példát venni, hogy ami hátunk meget van, abban az rendezett legyen, és abban bízunk is, és kimondhatatlanul hálásak vagyunk a te kegyelmedért, de add, hogy ami előttünk van, annak nekidőlve célegyenest igyekezzünk, és add, hogy semmi ne maradjon ki a mi életünkből abból, amit az apostol is mondott, hogy a nemes harcot, a rossz természetünk, az öröklött, szerzett rossz tulajdonságaink ellen szüntelenül vívjuk a téged segítségül híva, veled együttműködve, hogy a futásunkat elvégezzük, hogy keressük azt, hogy te milyen szolgálatot bízol ránk, nek a veszendő emberiségnek a mentésért, a gyógyításáért, és nem önmagunknak élünk ezen a világon. És segíts meg, Urunk, hogy a hitet megtartsuk, hogy soha se képzeljünk magunkról többet, soha se tulajdonítsunk önmagunknak semmi érdemet, viszont a szívünkben igaz hála, igaz szeretetbeli elkötelezettség legyen irántad. Segíts, Urunk, mindannyiunkat eljutni a tiszta szívhez, és vágyakozni erre, hogy mi az igaz életet, az igaz jellemet éhezzük és szomjúhozzuk, és tudjuk, hogy akkor a te ígéreted áll, akkor te ezt munkálni fogod bennünk. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és légy velünk az egész napon át kegyelmedből. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük közösen a 255-ös énekünket. A 255-ös éneket énekeljük.